amikor két ember találkozik egymással, akkor az egyiktől a másik irányába elindulnak ezek az úgynevezett démonok, szellemiségek, vagy ilyen minták, hamis vagy igaz minták. Mielőtt elmondanám azt, hogy hogyan szaporodnak a démonok, röviden reflektálnék arra, hogy miért hivatkozok én folyton Istenre? Miért említem olyan sokszor az ő nevét a felvitelekben? Hát elsősorban a saját nyomorúságom miatt, hogy a kijelentések nagysága miatt nagy felfúvalkodjak, hogy beszél erről Pál apostol is, hogy az, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fúvalkodjak, több is adatott az oldalamba, a sátán angyala, hogy gyötörjön engem, hogy a kijelentések nagysága miatt fel ne fúvalkodjak. Tehát én megtehetném azt, hogy elmondom az összes megértésemet, amit kapok naponta itt az interneten, akár élőben is embereknek, azonban olyan kijelentések vannak, olyan megértések jönnek, hogy egy idő után azt kezdeném gondolni, hogy én vagyok annyira intelligens és annyira okos, hogy ezeket megfejtettem, hogy ezeket én megértettem, és azáltal felfúvalkodnék. És hogyha felfúvalkodok, akkor én már nem Istennek a gyermeke vagyok, hanem a sátán gyermeke, a test gyermeke. Tehát nem a lélek gyermeke vagyok, hanem a test gyermeke vagyok. Ezért inkább kívánom megalázni magamat, és úgy beszélni mindenről, és hivatkozni az élő Isten szavára, az ő kegyelmére, hogy a megértést tőle kapom, mindazonáltal, mivel én is testben vagyok, arra kérek mindenkit, hogy vizsgálja meg azt, amit hall tőlem, vizsgálja meg az írás alapján, vizsgálja meg Jézus szavai alapján, és fohászkodjon, hogy nehogy véletlenül valaki félreértsen valamit, vagy netán én rosszul fogalmaznék valamit, nem teljesen pontosan, az ne adjon okot senki számára a félreértésre. Tehát elsősorban nekem van szükségem arra, hogy hivatkozzak az élő Isten szavára, az ő nevére, és másodszorban persze az ő tekintélyét is használom, de úgy használom, mint aki tőle kapja kegyelmet és a megértéseket, a mindennapi kenyeret, a mindennapi lelki táplálékot. Hogyan szaporodnak a démonok? Próbálj meg elképzelni két fehér inget. Mind a két fehér ingen vannak különböző foltok, különböző színes szennyfoltok. Tegyük fel, az egyik ingen vannak piros és kék szennyfoltok, a másik ingen vannak barna, meg sárga, meg zöld szennyfoltok. És mindkét ingen a szennyfoltok moshatók, tehát tisztíthatók, és vízre van szükség. Azonban, amikor én beleteszem mind a két inget ugyanabba a tálvízbe, ugyanabba a tisztítószerbe, akkor az egyik ingről a foltok átmennek a másik ingre is. Az a tisztátalanság az egyik ingről átmegy a másik ingre is. Noha az egyiken csak piros és kék foltok voltak, most már lesznek rajta barna, meg zöld, meg mindenféle színű foltok, mert a másik ingről is a foltokat, a tisztátlanságot átvette magára. És fordítva, a másik ingen, amin csak zöld és barna foltok voltak, azon lesznek piros foltok is, szennyeződések a másik ingről. Tehát egymást beszennyezik ezek az ingek. Hogyan történik ez az embereknél? Amúgy nekem meggyőződésem, hogy ez nem a leghelyesebb kifejezés, annál is inkább, hogy a Bibliában nem találsz olyan kifejezést, hogy démon, meg démonok. Nekem az is meggyőződésem, hogy az Úr Jézus az ördög szót is azért használta, hogy az ő nyelvükön beszéljen, mert ugye a zsidók ilyen misztikusan gondolkodtak mindenről, hogy az ő nyelvükön beszéljen, használta az ördög kifejezést. Különben meg ő arról beszélt egyszerűen, teljesen egyszerűen és teljesen tisztán, hogy az ember lelke beszennyeződik. Ennyi. Az ember lelke a bűnök által beszennyeződik. Mielőtt beszennyeződött volna az ő lelke, tiszta lélek volt az, azonban miután beszennyeződött, tisztátalan lélekké vált. Tehát a tisztátalan lélek az nem kívülről jön be, hogy rátelepedjen az én lelkemre, hanem az én lelkem a bűnök által, az általam elkövetett bűnök által, tisztátalanságok által az én lelkem tisztátalanná vált. És próbáljuk meg mostan így vizuálisan elképzelni a lelkeinket, úgy, mint ilyen fehér, ilyen hófehér fénytestek. Lehet, hogy ez még pontosabb, még közelebb van a valósághoz, mint amit mondhattunk mostanig. Tehát a mi lelkeink tulajdonképpen ilyen nagyon finom fénytestek, de ábrázoljuk fehérrel a lelkeinket. Mindaddig, amíg a lelkünk tiszta, amíg a lelkünk gyermeki, gyermetek, amíg közel van Istenhez, amíg a lelkismeretünk él, addig a lelkünk fehér és tiszta. Amikor kezdünk a világban, úgymond ismerkedni a világgal, az elbukott ádámi világgal, az történik, hogy különböző mintákat veszünk magunkra. Más emberektől lemásolunk különböző mintákat, különböző foltokat. Persze ezt a modern ember nem úgy nevezi, hogy démonok, se nem úgy, hogy ördögök, se nem úgy, hogy bűnök, hanem a modern ember ezt úgy nevezi, hogy hát ez az ő stílusa. Próbál meg elképzelni azt, hogy van neked egy barátod, akinek ilyen nagyon vagány stílusa van, meg ilyen meggyőző, meg megnyerő, meg ilyen sármos. Akkor van egy másik barátod, aki tegyük fel izmos, erős, nagyképű, meg a saját erejében bízik. És ezeket te látod, és ezekkel te nap mint nap találkozol ezekkel a barátokkal. És annélkül, hogy akarnád, az ő stílusukat átveszed. Így mondja a modern ember. És ugye a modern tudomány is így mondja, hogy hát tudom, a stílusukat átvettük, átvettem a... És nyilván ez tagadhatatlan. Én például megfigyeltem magamon, hogy olvastam a Bibliát, a Károly Gáspár fordítást, és egyszer csak kezdtem olyan szavakat használni, amiket Károly Gáspár is használt. Tehát átvettem az ő stílusát. Még szerencsére az ő stílusa nem a legrosszabb, egyáltalán, sőt, igenis ízes és tényleg fülnek kellemes stílusa van, ugye, ahogy ő beszél, ahogy ő ír, tehát nincs azzal semmi gond, maximum annyi, hogy nem mindenki érti meg az ő nyelvezetét. Na most akkor hogyan szaporodnak a démonok? Tegyük fel, hogy vagyok én most ebben a momentumban, 2025. május 14-én, és hát az én lelkem olyan fehéres, de nem teljesen fehér. Vannak rajta különböző foltok, ilyen szennyfoltok, különböző színű szennyfoltok. Lehet, hogy nincs olyan túl sok, de van valamennyi. Azáltal, hogy én különböző emberekkel találkozok, vagy ahogy mondja a Biblia, paráználkodok, akár testi, akár lelkiértelemben, hangsúlyozom, akár testi, akár lelkiértelemben, tegyük fel, hogyha van nekem feleségem, hát azt mondhatjuk magunkról, hogy mi egyformán vagyunk szennyesek, vagy tisztátalanok, vagy egyformán vagyunk tiszták. Mivel azt mondja az írás, azt mondja mindenható Isten, hogy a feleségemmel mi egy test vagyunk. Tehát egy test vagyunk ketten. És az én tisztátalanságom, az én stílusom valamelyest átragadt az én feleségemre, és az ő stílusa, az ő tisztátalansága is valamelyest ráragadt az én lelkemre. És az a közös stílus, ugye, ez meg ráragad a mi gyermekeinkre. Azonban, hogyha én összefekszek valakivel, egy másik nővel, egy parázna nővel, akkor én nem csak vele fekszem össze, hanem én összefekszem mindenkivel, akivel ő valaha paráználkodott. Tehát a parázna nőről én átveszem ezeket az úgymond láthatatlan mintákat és foltokat, úgynevezett démonokat, átveszem magamra, az én lelkemre. Amikor hazamegyek és összefekszek az asszonnyal, ezeket a mintákat átteszem rá is. Tehát megfertőzöm. Tehát lehet, hogy mostanig neki volt 10 démona a lelkén, 10 ilyen folt, bűnfolt, de mivel én összefeküdtem egy másik asszonnyal, egy másik nővel, aki előtte nagyon sok férfival összefeküdt és paráználkodott, én átvettem az ő foltjait. Tehát rám ragadtak az ő mocska, úgymond rám ragadt. Annak a nőnek a mocska rám ragadt. És amikor hazamentem, azt a mocskot, amit átvettem arról a nőről, azt ráragasztottam az én feleségemre. Ez persze még testi módon érzékelhető formában megnyilvánul, például, hogyha összelelkezel egy másik nővel, vagy egy másik férfival, megtörténhet, hogy az ő parfümje rád ragad. Tehát a parfümnek sem értelme nincsen, de annyi értelme mindenképpen lehet, hogyha a férfi hazamegy, paráznaság után az asszony lehet, hogy észreveszi, tehát megszimatolja, hogy ő más nővel ölelkezett. És ahogy megérződik rajta annak az idegen nőnek a parfümje, ugyanúgy a férfinak a lelkében, férfinak a lelkén megérződik annak az idegen nőnek a szellemisége. Az összes szellemiség, akivel ő paráználkodott. És ez persze igaz fordítva is, hogyha a férfi paráználkodik, akkor megtölti az ő feleségét mindazzal a szellemiséggel, amit ő átvett. Persze ez láthatatlan, azt mondja, hát nem csináltam semmit, ezt el tudom rejteni, nem tud elrejteni. Amúgy is Isten látta, rátapadt a lelkedre. Azok a foltok a lelkeden vannak, de mivel, hogy te a feleségeddel, a férjeddel egy test vagy, és amikor te ágyba bújsz velem, és mivel, hogy egy házban laktok, te átragasztod a te bűneidet rá. És így tud megtörténni az, hogy sokszor nem is az az ember szenved, nem az a fél szenved, aki paráználkodott vagy bűnbe esett, különböző szellemiségekkel, hanem a másik fog szenvedni. Tegyük fel, ő gyengébb, és erről beszéltem, hogy a testvéreim esetében, hogy a gyengébbik húgomon érzékenyebb volt, nem volt olyan túlságosan, hát mondjam azt, egyszerűen csak érzékenyebb volt, mint a másik, lágyabb volt, valamivel puhább volt, nem volt annyira kemény, mint a másik, és azok a foltok, amiket a másik húgom szerzett az ő lelkire, azokat automatikusan átadta az ő testvérére. Persze ezt nem szándékosan, nem agyból, nem akarta át, ez automatikusan működik, emberek. Úgymond a démonoknak az átragasztása automatikusan működik, és az érzékenyebbik, gyengébbik húgom, ő hát rajta teljesen kiütött. Úgymond a démonizáltság, idézőjelben mondom ezt, démonizáltság. És abban nyilvánult meg, hogy elment az életkedve, meg akart halni, félelmei voltak, pánikroham, depresszió, meg minden, öngyilkossági hajlam, és végül szinte meghalt. De az Úristen nem engedte, hogy meghaljon. Tehát ez történt körülbelül az én családomban. Tehát hangsúlyozom, hogy paráználkodni lehet nem csak fizikailag, testileg. Az, amikor az ember testileg paráználkodik egy másik nővel, kivéve az ő felségével, egy másik férfival, az már a legalja, emberek. Az már nagyon-nagyon a legalja. Nagyon legalja. Tehát ugye ott már teljesen nyilvánvalóvá válik, hogy az az ember, az a feleség, az a nő, vagy pedig az a férfi lelkiértelemben parázna. Mit jelent a lelkiértelemben történő paráználkodás, paráznaság? Azt, hogy az én lelkemre nem az igazság fehér foltjai, ha úgy tetszik, nem azok tapadnak rá, hanem az én fehér lelkemre, aki én vagyok Isten szemében, rátapadnak különböző olyan tanok, olyan szellemiségek, olyan tudományok, amelyek nem Istentől vannak. Például, hogyha valaki keresztény, úgy paráználkodik lelki értelemben, hogy közben elmegy jogázni is, meg olvassa az ilyen misztikus tanokat, tőfel ilyen tibeti tanokat, vagy hindu tanokat, vagy különböző filozófiákat tanulmányoz. Tehát a keresztény hitnek az alapját, ami nem más, mint Jézus Krisztusnak a beszéde, és az ő cselekedete, azt összevegyíti olyan tanokkal, olyan gnózissal, olyan tudománnyal, ami nem Istentől van, ami nem a keresztény hit Istenétől van, ugye a Jézus Krisztus atyától van, hanem más szellemiségből. És általában, amikor az ember fizikailag paráználkodik, tehát testi módon paráználkodik, az már csupán a következménye annak, hogy ő már rég paráználkodik lelki értelemben. Tehát lelki értelemben az élő Istennek a szavát, ugye, mert azért ő szólt hozzánk, tehát nem hiába adta közénk az ő gyermekeit, a prófétákat, Jézus Krisztus, ugye ő benne, Jézusban, ő egyértelműen testé lett, tehát Jézus maga Isten testben, így mondja az írás, ő maga is így fogalmazott magáról, hogy a mindenható Isten van benne, mert hogy ő nem a saját akaratát cselekszi, hanem azt, amit Isten mond neki. Tehát Isten maga lett testé Jézus Krisztusban, hogy nekünk testben megragadt embereknek megmutassa az élet útját. Tehát Isten testé lett, hogy megmutassa az élet útját a proféták által is valamilyen mértékben, nyilván nem olyan mértékben, mint Jézusban, és később az apostolok személyében is, de Krisztus által mi bennünk is testé lesz az igazság. Persze én nem merném azt mondani, sőt, távol áll tőlem, hogy olyan tiszta lennék, mint Jézus Krisztus, de én is megkaptam ezt a kegyelmet Istentől, hogy ő ad nekem kijelentéseket, szól általam, és azáltal megmutatja az életnek az útját. És ha valaki hallja az én szavamat, az esélyt kap arra, hogy ő is megismerje mindenható Istent. Nem általam, hanem személyes kapcsolat által, újjászületés által, a bűnökkel való szembesülés által, Jézus szavai által, a bűnök bocsánata által, tehát újjá születik ő is. És akkor az történik, hogy az ő fehér ruhája, ami már be van teljesen szennyeződve, úgymond, idézőjelben mondom, tele van démonokkal, ilyen foltokkal ugye a lelke, azokat lemossa, tehát jelképesen a mindenható Isten, és valóságosan is, az embertől elveszi a bűnöket. Ezért történik az, hogyha valaki őszinte szándékkal hozzáfordul, azon kapja magát, hogy már nincs affinitás a különböző bűnökre, sőt megutálja a saját bűneit, és tegyük fel, elhagyja az alkoholt, vagy elhagyja a cigarettát, vagy elhagyja különböző rossz szokásokat, vagy megvallja a bűneit, és azt mondja, hogy én megtagadom, tovább nem paráználkodok. Tehát Isten valóságosan megváltoztat. Tehát fizikailag is látható a gyümölcse annak, hogy valaki megváltozott, vagy valaki megváltást kapott, ugye, Istentől. Mert megnyilvánul az ő cselekedeteiben, az ő viselkedésében, az ő szavaiban is. Na, és miután az ember megtisztult, ezt úgy hívja Jézus, hogy újjászületés. Azt mondja Pál apostol, aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Tehát Jézus jelképesen elveszi a mi régi ruhánkat, a szennyes ruhánkat, és ad egy tiszta új ruhát, fehér ruhát. És azt mondja, hogy vigyázzunk arra ruhára, mert az a fehér ruha drága áron tisztítatott meg, az ő vére által tisztítatott meg. Igen ám, de hogyha mi nem vagyunk hűségesek hozzá, és nem kérjük, és nem kapjuk a mindennapi kenyeret Istentől, a mindennapi lelki táplálékot, akkor könnyen megtörténik az, hogy az új ruha is beszennyeződik, amit tőle kaptunk, és az új fehér ruhán is ilyen foltok kezdenek megjelenni. És miután én tegyük fel más szellemiséggel, más szellemiséget képviselő emberekkel találkozom, meghallgatom az ő véleményüket, az ő szavukat, az ő filozófiájukat, azáltal én beveszem magamba az ő szellemiségüket, és ragasztom rá az én tiszta fehér lelkemre azokat a foltokat, amiket ők képviselnek. És így szaporodnak a démonok. És hangsúlyozom, emberek, hogy amikor tegyük fel, a férfi összefekszik a feleségével, aki őt megcsalta, ő nem a feleségével fekszik össze, hanem összefekszik azzal a férfival, akivel őt az ő felesége megcsalta. De összefekszik mindenkivel, akivel az a férfi összefeküdt, akivel megcsalta őt az ő felesége. Érthető, emberek, hogy hogyan szaporodnak a démonok a saját lelkemen? Hogyan szaporodnak a hamis szellemiségek, meg ezek a csúnya foltok az én lelkemen? Mert akkor, amikor két ember összefekszik, elkerülhetetlen, hogy történjen közöttük egyfajta lelki kötődés is. Tehát lelki úton is történik a paráznosság. Tehát nem tudom elkerülni azt, hogy azt a lelkületet ő rám ragassza. És így tud megnyilvánulni az, hogyha valaki összefekszik egy olyan emberrel, egy olyan személlyel, akinek egy teljesen más stílusa van, mondjam azt, az a stílus átragad rá is. Vagy ez olyan, hogy egyszerű példa, amikor gyermekkoromban először találkoztam ilyen szexualitást prezentáló tartalmakkal, pornográf tartalmakkal, az bekerült az én lelkembe. Én arról már beszéltem is. És hogyha ott valakivel találkoztam, azt az embert én már meg is fertőzte. Szevasz, Attila, hát képzeld el, tenap mit láttam? Láttam egy olyan magazint, hogy nem tudom én, mi volt benne. És elmondtam, és már meg is fertőztem őt. Emberek, így szaporodnak a démonok a mi lelkünkön. Most próbáljuk meg elképzelni, hogy mekkora hűségre lenne szükség a részünkről, a teremtőnkkel szemben, hogy mi fölöslegesen, nemhogy fölöslegesen, mert minden fölösleges, hogy mi ne paráználkodjunk semmilyen olyan szellemiséggel, sem illemből, sem udvariasságból, sem kedvességből, sem megfelelési kényszerből, ne feküdjünk össze senkivel, se testi módon, se lelki módon. És hát itt mondhattam azt a példát, amit az Úristen most is felhoz nekem, hogy mi is történt nem is olyan rég egy házba, egy családba bement az Úristen kegyelme, és a férfi látta a feleségén, hogy mekkora csodák történnek vele, Isten meggyógyította őt orvosságok nélkül, minden nélkül, de a férfi közben ugye parázna volt, egy ilyen volt neki egy ilyen titkos élete, tehát ő összefeküdt más hölgyekkel, más lányokkal is, és azt a szellemiséget ő folyton bevitte a házba. És noha látta azt, ő látta azt, hogy a feleségével mit tesz a mindenható Isten, hogy meggyógyítja, és csodát tesz vele, őt nem érdekelte az igazság, nem érdekelte az élő Isten, hanem visszament a paráznaságba. És akkor most próbálom elképzelni Istent, hogy ott van az ő gyermeke, az az anyuka, az a családanya, ez a feleség, akit ő megtisztít, akinek a férje folyton hazajön, és megtölti őt egy olyan szellemiséggel, ami mocskos, ami tisztátalan. És persze Isten ezt nem akarta, hogy bármelyikük is elveszteni. Ő azt akarta volna mindenható Isten, hogy ne csak az asszony, hanem a férfi is meneküljön meg. Ezért mutatta meg neki az asszony által, hogy figyelj meg te, Isten él, ő valóságos, mindent lát. Látja a mi nyomorúságunkat, látja a mi rejtett dolgainkat, a bűneinket, lát mindent. És hajlandó mindentől megszabadítani minket, mindent megbocsátani nekünk. De a férfit nem érdekelte. És az Úristen úgy döntött, hogy nem engedi, hogy az ő gyermekét tovább fertőzze az a férfi. És mivel azt a férfit egyáltalán nem érdekelte az igazság, Isten átadta őt az ördögnek teljes mértékben. A férfi ment és felakasztotta magát. Érthető emberek, hogy miről is van szó? Hogy mi az, hogy harc a láthatatlanban, a hitnemes harca? Hogy az Úristen féltőn szerető Isten, és nem akarja, hogy az ő gyermekei újból beszennyezik a fehér ruhájukat? Mert az ő ruhájuk óriási áron tisztítatott meg a Krisztus vére által. Tehát senki ne gondolja azt, hogy amikor két ember találkozik, az csupán egy találkozás. Jó, hát találkoztam Mariskával, vagy találkoztam Attilával, vagy Pistával. Emberek itt nem csak egy ilyen véletlen találkozás történik, hanem amikor két ember találkozik egymással, akkor az egyiktől a másik irányába elindulnak ezek az úgynevezett démonok, szellemiségek, vagy ilyen minták, hamis vagy igaz minták. Ezért mondja az Úristen az ő profétájának, hogy mondd el nekik, amit mondtam neked, de te ne térjél meg hozzuk, mert ők még mindig a halál útján járnak, a kárzat útján járnak. Ők térjenek meg hozzád. Ne köss velük kompromisszumot, nem kell gyűlöld őket, nem kell haragudjál rájuk, de ne térjél meg hozzuk. Te ragaszkodj az én szavamhoz, és tedd nyilvánvalóvá az én szavamat számukra. És sajnos, mivel hogy a kereszténység és főképp a bizonságtevők is nagyon sokan, nagyon hűtlenek, tehát ahhoz képest, hogy mennyit kaptak Istentől, talentumokat, megértéseket, kijelentéseket, vagy csodákat, mivel hogy ők nem vállalják fel azt, amit kapnak, és nem vállalják azt fel szeretettel, de ugyanakkor igazsággal, ragaszkodva az igazsághoz, ezért, hogyha találkoznak valakivel, az a valaki tölti meg őket, avval a szellemiséggel, amiben korábban voltak. És így történik az, hogy némely bizonságtevő, vagy Istennek a gyermekei esnek vissza a világba. Mennek vissza a testiségbe, vissza a test örömeibe, a test kívánságaiba, vissza a bűnökbe, és vissza mindenbe, és egyre távolabb Istentől. Így szaporodnak a démonok, emberek. Sokszor mondtam mostanában, hogy van két nagyon, az összes nagyon fontos, de két nagyon fontos példabeszéde Jézusnak. Az egyik a talentumokról szól, és a másik a magvetésről szól. A magvető példázata. A magvető példázatában Jézus elmondja, hogy hogyan esel vissza a világba. Hogyan mész vissza a világba. Tehát, hogyha azt elolvasod többször egymástán, akkor meg fogod érteni, mire kell odafigyeljél, hogy ne essél vissza a világba. A talentumok példázatában pedig Jézus elmondja, hogy ahhoz, hogy mi ezen az úton megmaradjunk, annak az egyik legfontosabb eleme az, hogy amit kapunk Istentől ajándékot, bármi is legyen az, egy szembesülés akár a bűneinkkel, vagy egy hibás gondolattal, hibás tudománnyal, hazugsággal, vagy egy csoda, vagy tanítás, vagy bármi, amit kapunk, nem rejtjük el. Az egy talentumot befektetjük, és Isten megsokasítja, hogyha elássuk, még azt is elvesz tőlünk a mindenható Isten. Tehát elfelejtjük, hogy valaha találkoztunk Istennel. És persze mi élünk tovább, és mi azt hisszük, hogy Istennel vagyunk, de közben Istennek a lelke már rég eltávozott tőlünk, mert mi nem voltunk hűségesek ahhoz, amit kaptunk tőle, szégyeltük az ő nevét, és az ő szavát, és amit tőle kaptunk, azt megmutatni embertársainknak. Tehát így esnek vissza az emberek a világba, és így kezdenek sokasodni és szaporodni az ő lelkükben a démonok, a hamis minták, és így válnak újból tisztátalan lélekké. Noha a legdrágább vér kifolyt értük a kereszten, megkapták a bűneik bocsánatát, megkapták a fehér ruhát, a tiszta ruhát, újból beszennyezték azt, mert szégyelték felvállalni az élő Istent. Ahogy Pál apostol mondja, szégyelték felöltözni a Krisztust. Szégyelték magukra ölteni a Krisztust. Ez történt. Nyilván azáltal, hogy elmondtam, hogy hogyan szaporodnak a démonok a lelkünkben, hogyha engedjük, azáltal azt is elmondtam, hogy hogyan lehet a démonoktól megszabadulni. Az ugye nyilvánvalóvá van téve, már az Ószövetségben, de az Új Szövetségben is, hogy azáltal, hogy az ember kér látást a szemeire, a mindenható Istentől, hogy meglássa, mi választja őt el tőle, Istentől, az élettől, Isten megmutatja. Tehát mindenki megláthatja a saját démonait, a saját hazugságait, a saját bűneit. És hogyha meglátja, akkor Isten megbocsátja, ha bocsánatot kérünk tőle, hogyha vágyunk arra, hogy Isten megmutassa a bűneinket, és ugye az nekünk fájdalmat okoz, Isten megbocsátja nekünk azokat, és elveszi azokat tőlünk. És úgy tudunk megmaradni a tiszta ruhában, a fehér ruhában, úgy tudjuk megőrizni a fehér ruhát, hogy azt cselekedjük, amit Isten mond. Ennyire egyszerű. Jézus azt mondja, hogy az az én anyám, és azok az én testvéreim, akik hallják és cselekszik Istennek az akaratát. Vagy pedig a fehér ruha, mondja a Jelenések könyvében, a szentek, avagy Isten gyermekeinek az igazságos cselekedetei. Tehát halljuk Istent, kapjuk a mindennapi kenyeret, de nem csak kapjuk és esszük, hanem meg is törjük és meg is osztjuk embertársainkkal. És azáltal, hogy munkálkodunk a szőlőben jelképesen, vagy munkálkodunk az aratásban, vagy beszélünk embertársainkkal, és elmondjuk, hogy mi történt velünk, mit tett velünk a mindenható Isten, és mit tesz nap mint nap velünk a mindenható Isten, azáltal bizonságot teszünk, és azáltal folyton kapjuk a tiszta vizet a mennyből, és a tiszta víz állandóan mossa a mi ruhánkat, és nem engedi, hogy az teljesen beszennyeződjön. Hogyha be is szennyeződnénk valamennyire, mert elbukunk valahol, bűnkövetünk el, akkor Isten gondoskodik arról, hogy valaki által, egy barátunk által, egy másik bizonságtevő által megmossa a lábainkat. Én többször voltam úgy, hogy hallottam egy kedves bizonságtevőt az interneten, és az ő bizonságában benne volt az ő kijelentésében benne volt az, hogy én milyen gonoszságot követtem el, szembesülhettem, és volt olyan, hogy tényleg könnyek között, majdnem sírva szembesültem azzal, hogy milyen bűnt követtem el, és áldottam a mindenható Istent, hogy használta az én kis kedves utitársamat, barátomat arra, hogy megmossa az én lábaimat. És így a démonoknak nincs esélyük. A másik nagyon fontos igerész a 23. Zsoltárban található, amikor azt mondja Dávid, hogy asztalt terítesz nekem az én ellenségeim előtt. Csordultig van a poharam. Figyelj meg, hogy az Úristen hogyan mutatja meg Dávidnak azt, hogy hogyan lehet megszabadulni a démonoktól, és hogyan lehet tiszta maradni. Azt mondja, hogy az Úr az én pásztorom. Tehát nem földi főnökeim vannak nekem, nem emberek irányítanak engemet, hanem az Úr, a Teremtő Istennek a szava. Ő az én pásztorom. Nem szűkölködöm, megad nekem mindent, amire szükségem van, minden lelki táplálékot is nyilván megadja azt is, amire a testemnek szüksége van. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Tehát jelképesen, hogy én vagyok az ő báránya is, és megad nekem mindent, a füves legelőt, ugye, csendes vizek. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényein vezet engem. az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. És itt a kedvenc rész. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt. Asztalt terítesz nékem a démonok előtt. Asztalt terítesz nékem a hamis gondolatok előtt, a hazugságok előtt, amik jönnek az én elmém felé, hogy engemet megszédítsenek, vagy becsapjanak, vagy elbűvöljenek, vagy elvarázsoljanak. Asztalt terítesz nékem az én ellenségeim előtt, a démonok előtt, a hazugságok előtt, az emberi testi gondolkodás előtt. Elárasztott fejem olajjal, csordultig van a poharam, és ez a lényeg, emberek. Elárasztott fejem olajjal, az ő kegyelmével, csordultig van a poharam, a szívem csordultig van az élőisten szavával, az ő jelenlétével. És hogyha az én szívembe be akarna valaki csöpögtetni valami gonoszságot, valami hazugságot, mivel hogy csordultig van az én szívem az Isten jelenlétével, az ő szavával, állandóan kimossa azt a mocskot az én szívemből. Ezért nem tud az én szívem megfertőződni olyan könnyen. Nem tud megtelni démonokkal. És persze ebből az is következik, hogyha valakinek a szíve nincsen csordultig az élőistenek a szavával, abba a szívbe nagyon könnyen belekerülhetnek a démonok, a hamis emberi gondolatok, az érzelgőségen keresztül, a mézes-mázas szavakon keresztül, a propagandán keresztül, a hazugságon keresztül, és megfertőződik az a szív. És ez a fehér ruha már nem fehér, mert foltok vannak rajta. Bizonyára jóságot és kegyelmet követnek engem, életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Tehát így óvja meg Isten az ő gyermekeit a démonoktól, az ördögöktől, a bűnöktől, a hazugságoktól, az érzelgőségen keresztül beáramló hamis gondolatoktól, amelyek támadják az ő szívét és az ő lelkét, és meg akarják ölni az ő lelkét. Hát ennyit röviden a démonok szaporodásáról. Aki megérthette, az mutassa meg embertársainak. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és dicsértessék az Úr Jézus Krisztus minden szavunkkal, minden cselekedetünkkel.